A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Tímár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 147. epizódja, a mikrofonnál Tímár Ágnes. A múlt heti adásunkban beszélgettünk a fényképek elkészítéséről, most egyszerűen szólva nézegetésük lesz a téma, legalábbis az adás elején, hogy miért vágyunk a fotók albumba rendezgetésével feleleveníteni régmúlt időket, vagy éppen miért olvasunk el egy könyvet újra és újra, habár pontosan tudjuk, hogy mi a vége, egyáltalán mi a vonzó az ismétlés érzésében, erre keressük a következőkben a választ.
Első megálló.
A vonalban Deák Anita van velem, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szerintem sokan észrevették azt, hogyha például kapcsolgatnak a tévében, és egy olyan filmet látnak, amit már láttak ugye egymilliószor, a következő csatornán, hogyha haladnak tovább, akkor pedig valami újdonság van, akkor visszaléptek, mert hogy ezt már láttam, de olyan jó volt. Hogy valamiért van egy vágyunk arra, hogy megismételjünk dolgokat, akár mondjuk fényképeket nézegessünk újra, akár az említett filmeket újra nézzük, vagy könyveket újraolvassuk. Mitől lehet ez az automatikus vágy, hogyha ezt most nem csak a saját tapasztalatomból kiindulva, ilyen általánosságként határozom meg tévesen, hogy inkább azt akarjuk újra és újra befogadni, amit már ismerünk, mintsem, hogy valami újba kezdjünk.
Kezdjük talán a fényképekkel, hiszen ilyenkor nyáron, hogyha van lehetőségünk elutazni valahova, és fényképeket készítünk, akkor szívesen elővesszük és nézegetjük mondjuk télvíz idején vagy tavasszal ezeket, miért tesszük. Ugye, amikor egy-egy fényképet előveszünk, akkor emlékszünk ezekre, tehát előhívjuk az emlékeinket, és ezeket a kellemes tapasztalatokat, élményeket szeretjük újra átélni, szeretjük újra felidézni ezeket a kitüntetett pillanatokat. Tehát például, amikor egy ismerős ingerrel találkozunk, egy filmmel, egy fényképpel, akkor megélhetjük azokat a kellemes élményeket, amit akkor megéltünk, amikor a fényképet készítettük, vagy amikor a filmet először láttuk. Tehát amikor egy ingerhez visszatérünk, egy képhez, egy filmhez, egy helyzethez, akkor ugye az idegrendszerünk, az agyunk, azt már ismerősként kezeli, és az ismétlés az ahhoz kell, hogy egy tanulási folyamat tudjon végbe menni, azaz elraktározzuk azt az információt arra az esetre, hogy később ugye elő tudjuk hívni, történetesen újra megéljük azt a kellemes élményt, vagy azt az izgalmat, amit a film megtekintése során átéltünk. Tehát azért, valószínűleg azért nyúlunk vissza az ismerős helyzetekhez, mert hogy valamire emlékeztet, valamilyen információt újra és újra átélünk, használjuk, fontos ez az információ számunkra, tehát az elraktározás szempontjából és az előhívás szempontjából lehet fontos, hogy egy ismerős, egy ismétlődő helyzetbe belekerülünk.
De ennek nem lehet része egyébként a lustaságról szóval, tehát hogy tudom, hogy ez a film, hogyha ennél a példánál maradunk, örömet okozott, szívesen néztem, akkor ez így biztos, hogy nem fog nekem csalódást okozni, és nincs egyszerűen kedvem energiát fordítani arra, hogy új filmet, új könyvet olvassak el, nézzek meg.
Ez függ mondjuk az érzelmi állapotunktól is, hiszen vannak olyan érzelmi állapotok, amikor mondjuk unatkozunk, és valami újra vágyunk. De van, amikor megnyugtatóbb számunkra az, biztonságot ad az ismerős helyzet, amikor nem kell olyan sok energiát fordítanom arra, hogy mit látok, mit hallok, hiszen tudom, hogy mi fog következni, nem ér új meglepetés, egy váratlan fordulat a filmben, vagy ha van is a filmben váratlan fordulat, akkor fel vagyok rá készülve. Tehát bizonyos szempontból gazdaságos, tehát azt mondanám, nem lustaságnak mondanám, hanem inkább gazdaságosságnak, olyan szempontból, hogy nem kell plusz energiát fordítanom a filmnek a befogadására, a feldolgozására, hiszen már tudom, hogy mi fog történni. Viszont más esetekben, amikor pedig keressük az új ingereket, tehát attól függően, hogy éppen milyen hangulati állapotban vagyunk, keressük az izgalmas, az újszerűt, és akkor nem lesz elég számunkra, akkor éppen unalmasnak fogjuk tartani azt a már látott filmet vagy zenét, de tudományos szempontból, ha erre a kérdésre tekintünk, akkor ez fontos lehet, hogy ugye amikor egy helyzettel többször találkozom és megtanulom azt az ingert helyzetet és ismerőssé válik számomra, akkor azzal jobban tudok boldogulni, könnyebben tudok rá reagálni, hogyha ismerős a helyzet.
Ugye ez akár olyan szélsőséges formában is megszokott jelenni, hogy szeretünk idézgetni filmekből, könyvekből, akár egymásra licitálva, hogy itt akkor már egy ilyen közösségi programmá válik ennek a kellemes élménynek a kiterjesztése?
Igen, igen, hiszen hogyha be tudok lépni egy beszélgetésbe, mert nekem is van élményem, ismerem azt a filmet, ismerem azt a sorozatot, tudom, hogy kik a főszereplői, mi történik benne, akkor ezáltal része tudok lenni a közösségnek, egy közösségi élményt is ad az, hogyha én is láttam a filmet, hozzá tudok szólni, illetve szorongást is kelt, hát ha kimaradok belőle, ha nem tudom, hogy miről szólt, mert nem láttam.
És hogyha éppen abban a bizonyos érzelmi állapotban vagyunk, amiről ön is beszélt, hogy inkább a régebbit szeretnénk felidézni, mint sem újjal ismerkednénk, abban lehet valami nagyon ősi védelmi mechanizmus is, hogy ez a bizonyos járt utata járatlanért nem cserélem föl?
Igen, igen, mindenképpen. Ezekkel a kérdésekkel az evolúciós pszichológia foglalkozik a pszichológián belül, ami arra keresi a választ, hogy vannak olyan helyzetek, amikben a túlélést jelenti az, ha én ismerem azt az ingert. Tehát például, hogyha az őseink találkoztak a vicsorgó fenevaddal és elkerülték, akkor nyilván ez egy gyorsabb menekülési reakcióhoz vezetett, el tudtak szaladni az őseink a támadás elől, és ugye ezt generációról generációra, ezt a tudást átadjuk, és az utódaink már gyorsabban, ügyesebben tudnak elfutni akár a fenyegető inger elől. Tehát valóban az, hogy ismerem azt az ingert, azt a helyzetet ismerős számomra, az a evolúciós szempontból a túlélést jelentheti.
Tehát az, hogyha mondjuk azt mesélték az elődeink egymásnak, hogy a medvét nem, mert a medve az bántani fog, tehát ne nyúj hozzá, ezt napjában többször elmondták egymásnak, annak volt akkor egy ilyen védekezési oka. De ugye most is látjuk azt, hogy nem kell feltétlenül mondjuk valamilyen popkulturális jelenséghez fordulnunk, hanem akár mondjuk a családi legendáriumba, a barátainkkal megélt közös élményeinkhez nyúlva, azt vesszük észre, hogy egymásnak elmeséljük ugyanazokat a történeteket, és valójában a mesélő és a befogadó is pontosan tudja, hogy ezt már milliószor megbeszéltük, hogy ez is tulajdonképpen a közösséghez tartozásnak a része, és egyfajta biztonságérzetet ad, hogy újra és újra megerősítem magunkat abban, hogy van közünk egymáshoz.
Így van, tehát nagyon fontos személyiségformáló szerepe van, és közösségformáló szerepe van ezeknek a közös történeteknek, az újra és újra felidézett közös élményeknek, vagy amikor a nagyszülők mesélnek az unokáknak, hogy bezzeg az én gyerekkoromban így és így voltak a dolgok, az is, vagy a mi családunkban ez és ez volt a szokás, tehát ezeknek a történeteknek, ezeknek az ismétlődő történeteknek mind van egy ilyen nagyon komoly identitás formáló szerepük, tehát, hogy kik vagyunk mi, honnan jövünk, mik az erősségeink, mik a veszteségeink, tehát, hogy nem csak egyéni szinten, hanem közösségi szinten is van jelentősége annak, hogy mit mesélünk el, hányszor meséljük el, mi az, amiről beszélünk, adott esetben mi az, amiről nem beszélünk, tehát mi az, ami tabu téma, és ezek mind-mind hozzásegítenek ahhoz, hogy a személyiségünk kibontakozzon, vagy éppen egy közösség alakuljon, formálódjon, hiszen a közösségnek van egy közös története. Például azok az egyetemi hallgatók, akik esetleg részt tudnak venni gólyatáborban, ott közös élményeket, emlékeket ugye megélnek, az a hallgató előnnyel tud indulni az egyetemi képzésben, hiszen Hát ugye emlékszel, amikor a gólyatáborban voltunk, és ez történt.
Ha már szóba került, hogy miről beszélünk, ugye eddig olyan példákat hoztunk föl, amelyek egyértelműen a pozitív élményekhez kötődnek, amiket újra akarunk megélni, de ugye azt is lehet hallani, hogy sokszor azért gondolunk újra dolgokat, akár mondjuk azért álmodunk vele, azért akarunk újra és újra beszélni róla, mert talán nem is tudunk róla, de így próbáljuk feldolgozni, vagy akár tudunk róla. Mennyire jellemző az, hogy ennyire tudatosak lennénk, és mondjuk közösségben, vagy akár szűk körben felhoznánk témákat azért, hogy az legyen újra és újra elmesélve, mert attól mi gyógyulunk, vagy azért sokkal könnyebb nem beszélni róla és az említett tabu variációt választani?
Az ismétlésnek, hogyha egy kicsit ilyen terápiás szempontból nézzük, van jelentősége, hiszen amikor egy nehéz élethelyzetet elmesélünk, és újból és újból elmeséljük, akkor lehetőséget kapunk arra valóban, hogy egy kicsit más szempontból meséljük el, egy picit dolgozzunk rajta, egy kicsit átgondoljuk, amikor másodszor, harmadszor, akár más személynek elmondjuk, és megpróbáljuk a hézagokat megérteni, ami korábban nem volt világos, lehet, hogy valamire rájövünk, vagy egy kérdésünkre választ kapunk azáltal, hogy valaki másnak elmeséljük ezt a nehéz helyzetet. Nagyon sokat jelenthet ebben például a naplóírásnak a módszere, ezt jó szívvel lehet ajánlani bárkinek, tehát nem csak terápiás célból, hiszen akár hogyha mondjuk a gyermekünk fejlődéséről írunk egy naplót, azt elővesszük 5-10, 20, 30, 40 év múlva, akkor tényleg ezekkel újra tudjuk élni az élményeket. Terápiás szempontból pedig ugye ehhez visszakanyarodva azért van jelentősége, mert hogy akkor ahogyan megfogalmazzuk a problémát, vagy a helyzetet, csak leírjuk, amit akkor megéltünk, akkor ez kaphat új színezetet, ami egy kicsit ugye segítheti a gyógyulást. Ami ennek a negatíva, vagy az árny oldala lehet, azt annak idején az amerikai terrortámadás átélői kapcsán tapasztalták meg, ugye a szeptember 11-i terrortámadás túlélőit évről évre visszahívták, hogy találkozzanak, beszélgessenek. Ugye nyilván itt a közös sors, a közös történet, hogy mindannyian megélték a helyzetet, hozta össze az embereket, és nagyon érdekes volt, hogy egy ponton túl nem jöttek el ezekre a közös találkozásokra, beszélgetésekre a túlélők, mert arról nyilatkoztak, hogy köszönik szépen, de ők már túl vannak ezen, és nem szeretnék újból és újból idézőjelbetéve feltépni a sebeket, igyekeznek gyógyulgatni. Tehát az, hogy ismétlünk egy történetet, egy helyzetet, valóban van gyógyító hatása, de azt figyelembe kell venni, hogy amikor már az a seb begyógyult, vagy amikor már túl vagyunk azon a helyzeten, csak azért, hogy elővegyük még egyszer nem érdemes, mert hogy ellenkező hatást válthat ki, tehát erre is van példa.
Ugye azt saját magunk is tapasztalhatjuk, hogyha egy történetet újra mesélünk, ha fel akarunk idézni egy emléket, akkor ahányszor meséljük, mindig egy picit változik, a jó ember mindig egyre jobb lesz, a rossz ember mindig egyre rosszabb lesz, vagy a balatoni nyaralás emlékében a kiégett fű az olyan kiégett volt, hogy nem is volt fű, aztán megtaláljuk a képet, és hát volt ott gyep, aztán valamiért mégis úgy emlékszünk. Ez elengedhetetlen része az újra és újra mesélésnek, meghallgatásnak, az újraélésnek, hogy mindenféleképpen torzulni fog ez az emlék?
Igen, ez valóban benne van az újraírásban, annak a lehetőség, hogy egy picit másképp emlékszünk. Egy picit vagy pozitív irányba, vagy negatív irányba torzíthatunk. Ennek lehetnek érzelmi összetevői is, tehát felnagyítjuk azt a részletet, ami mondjuk emocionális szempontból, az érzelmeink szempontjából jelentős, vagy azért, mert akkor nagyon meglepődtünk rajta, nagyon féltünk, nagyon izgultunk, tehát a semleges inger az, vagy a semleges helyzet az eltűnik, az elhalványodik, de ami érzelmileg telített legyen, pozitív inger vagy negatív inger, az azért egy picit módosulhat az újra és újra mesélések közben. Ez az emlékezetünknek egy sajátossága, hogy úgy mondjuk ezt egy konstruktív, ami azt jelenti, hogy nem csak felidézzük, rekonstruáljuk az eseményeket, hanem itt-ott egy kicsit színezünk rajta, itt-ott egy kicsit másképp emlékezzünk, és ezért fordulhat elő, hogy ugyanarra az eseményre két mesélő egy picit máshogyan emlékszik, és ez amíg egy balatoni nyaralásról van szó, addig talán ennek nincs olyan nagyon nagy jelentősége, de például a tanúvallomásoknál azért ez egy fontos szempont lehet, hogy ki hogyan emlékszik és mire emlékszik.
Kivéthető ez a probléma valahogyan, vagy mindenképpen az agyunk így működik, és ebbe törődjünk bele?
Én azt gondolom, hogy az emlékezeti folyamatokban valóban benne van a lehetősége ennek a torzításnak. Ilyen a természete az emlékezetünknek, hogy befolyásolják az érzelmek, tehát elhalványulnak az emléket idővel, tehát ez egy természetes folyamat. Nyilván a többszöri felidézéssel, amikor ismételgetünk, akkor lassítjuk a felejtésnek a folyamatát. Tehát az ismételgetéssel megtartjuk, bentartjuk a memóriánkban azt az információt, és így tudunk esetleg így védekezni a torzításokkal szemben.
Deák Anitának, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének adjunktusának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm szépen én is.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
Őseink célja is elsősorban az volt a történetek többszöri elmesélésével, hogy megőrizzék a fontos tudnivalókat a későbbi generációk számára. Ezek lehettek kulturális vagy kifejezetten praktikus tudnivalók is. Persze minél többször, minél többen és minél hosszabb ideig mesélték ezeket a történeteket, úgy alakultak azok folyamatosan. Hogy miként jöttek létre egyes eredett történetek, és mikortól tekintették véglegesnek azokat, erről is szó lesz a folytatásban.
Második megálló.
Domsa Zsófia, az ELTE oktatója, irodalomtörténész van velem, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kifejezetten a skandináv területeket fogjuk megvizsgálni, kicsit konkrétabban Norvégiát, de azért körbenézünk a környéken, mert hogy valamiért ez egy annyira izgalmas vidék, legalábbis nem ott élőknek mindenféleképpen, hogy akár mondjuk például a képregények alapját is szokták képezni, de minden esetre a skandináv mitológiának az alapja is, mint sok más mitológiának az alapja, onnan kezdődött, hogy elkezdték elmesélni egymásnak az emberek, hogy mit hallottak az ősökről, aztán ezek a történetek saját életre keltek. Jól gondolom, hogy ez az eleje a dolognak, tehát hogy valójában ennél mélyebbre, messzebbre nem tudunk menni, mert ez a tyúk meg a tojásnak az esete már.
Igen, biztos, hogy van egy ilyen evolúciós alapja, illetve tulajdonképpen a kohézió teremtés, tehát erre szükségünk van, hogy a káoszból rend teremtődjön, és ha megnézzük az ilyen teremtés történeteket, ugye, amik az eredet történeteknek egy bizonyos részét képezik, azokban általában ez mutatkozik meg, hogy valamilyen kaotikus alapállapotból egy rend, egy ilyen intézményes rend alakul ki, ami egyfajta megnyugtató, vagy ha nem teljesen tökéletes, de akkor is egy választ ad, egy rendszerbe hozza azt, amit az emberek maguk körül láttak, akár földrajzi szempontból, és tulajdonképpen társadalmi szempontból is. És a skandináv mitológiában is ezt látjuk. A mitológiában egyébként van egy elég érdekes és kacifántosnak tűnő teremtéstörténet, aminek az alapja biztos, hogy az indoeurópai viszonyokkal függ össze, vagy azzal magyarázható, de vannak azért eredeti elemek is benne. Ami indoeurópai például az, hogy egy világfa áll a közepén ennek a világnak, ez az Yggdrasil. Ami viszont sajátosan skandináv, az, hogy az északi és a déli pólusnak az északi ugye hideg és a déli pólusnak a meleg klímája találkozott, és a találkozásból egy folyó, egy forrás, a Vergelmér forrás indult, és ennek tulajdonképpen tehát a klíma vegyületéből létrejött egy élőlény, az Ymir nevű ősóriás. Egyébként ez egy ilyen omnipotens óriás volt, tehát himnős, ezért önmagában tudott utódokat nemzeni, és aztán egy másik hasonló módon keletkezett élőlény, az Eutumbla nevű tehén táplálta, és akkor létrejött ennek a tehénnek a révén még egy élőlény, és tulajdonképpen három ilyen őslény, az Ymir, az Altungla és a Búri nevű tulajdonképpen ős óriás mind alkották az alapot, és a következő lépésben ennek a Búrinak lettek leszármazottjai, ebből megszületett Ódin, tehát akinek a nevét már pont, ugye pont a populáris kultúrából ismerjük, és ő szétkincálta Ymir testét, és ez is ugye egy ismert elem a mitológiákból, a teremtés történetekből, hogy egy ilyen ős alakot darabjaira tépnek, és az ő testét dobálták bele abba a káprázó űrbe, tehát ez tulajdonképpen a semmiből teremtett világ története. Hogy ez ismétlődik, ez nyilvánvaló, mert itt tulajdonképpen a mitológiában egy ilyen ciklikusságot veszünk észre. Tehát azt lehet látni, hogy mind visszatér egy kezdeti pontra, ami után ugye ebből a teremtésből egy hosszú fejlődés után eljutunk a Ragnarokig, ami ezeknek az isteneknek a hatalmi állásának a végét jelenti, de utána megszületik újra ez a rend.
Ugye úgy fogalmazott, hogy létrejöttek ezek a különböző lények, az azt jelenti, hogy ahogy mindenki hozzátette a saját maga tapasztalatát, vagy kitalációját, fantáziáját, és szép lassan összeállt egy ilyen közösségi tudássá, és ennek van irodalmi lenyomata, és ezért tudunk valamiféle kezdeti pontot meghatározni, vagy mi az, amitől mondjuk ezt számíthatjuk?
Igen, ez egy nagyon unikális dolog. Az ó-izlandi nyelven lejegyzett források állnak rendelkezésre, amelyekből ki lehet következtetni, hogy nézett ki ez a világkép. Azért mondom, hogy kikövetkeztetni, mert ezek a források hiába rendkívül autentikusnak tűnnek. Még új-izlandi nyelven születtek, és viszonylag közel ahhoz a korszakhoz, amikor ezekben a történetekben valóban hittek az emberek. Akkor is már a kereszténység fölvétele után írták le őket, és azzal tulajdonképpen egy olyan kulturális váltás következett be északon, hogy biztos, hogy megmutatott. Tehát valamilyen szinten beleszűrődik egy új ideológiának, egy új elvárásrendszernek a képe ezekbe a történetekbe. És hát, hogy hogyan jöttek létre, nyilván egy hosszú-hosszú folyamat formálta őket, de tulajdonképpen a nyilván egy orális, tehát egy szájhagyomány útján történt a megőrzés, és a leírásuk két nagy alapmű, amire támaszkodva megismerjük a skandináv mitológiát, az egyik a Verses Edda, amely egy későbbi másolatból, tehát 1200-es évekből származó másolatból ismert, és a másik pedig a Próza Edda, aminek ismerjük a szerzőjét, ez egy Snorri Sturluson nevű történész, költő, rendkívül ambiciózus politikus és kultúra közvetítő, tulajdonképpen a minden bölcsész mintaképe lehetne. Ő írta a Próza Eddát is nagyon részletesen, de már azért erősen a keresztény hatásra mutatta be a mitológiát. Tehát az a sok-sok érdekes mozzanat, amiből ma nem csak az irodalmi művek, hanem mondjuk a Marvel birodalom is táplálkozik, de számítógépes játékot, és általában tulajdonképpen egy nagy populárkulturális érdeklődést figyelhetünk meg a skandináv mitológia iránt. Az azért ennek a Snorrinak köszönhető, aki az 1200-es évek közepén teljes áttekintést adott arról, hogy is rendezkedett be a vikingkor embere a világban, mit látott maga körül. És az ő szándéka a tanító szándék volt, tehát ő meg akarta tanítani a kortárs költőket arra, hogy hogyan használják azokat a mitológiai hivatkozásokat, amik kötelezőek voltak akkor a szkald költészetben, tehát ez egy nagyon veretes, nagyon nehezen érthető veretes költészet volt, és ez fontosnak tartotta, hogy összegezze a mitológiai tudást, hogy erre aztán lehessen hivatkozni.
Ugye ez nagyon érdekes, hogy ha említette a vikingeket, hogy mindig hozzájuk szoktuk kötni ezt a barbár kultúrát, vagy nem tudom, ez így akkor lehet, hogy furán hangzik, de hogy pont az ellenkezője lehet valószínűleg az igaz, hiszen az akkor élt népek azok, mint hasonló módon működtek, és pont a vikingek voltak, akik először ezt írásba foglalták, a kereszténységet beengedve egy másfajta életmódot kezdtek el élni, és éppen ezért pont az ő, nem tudom, gaztetteik, vagy vadabb életmódjuknak az írásban is rögzített formája miatt kötünk hozzájuk egy valamilyen képet.
Abszolút így van, igen, és nagyon érdekes tudom megfigyelni egy királynak az életében, aki mondjuk viking hódítóként kezdte, és aztán megtért egy szent királlyá vált, és az ő életében hogyan ez a nagy váltás hogyan zajlott le. Hogyha a Norvégiáról is szabad mondani valamit, akkor hogy azon felül, hogy létezik ez a, természetesen ez egy nagyon fontos teremtéstörténet, de mindegyik országnak, északi országnak megvan a maga külön sztoria, És ebből a szempontból például Norvégia kiemelhető, mert hiába mondjuk azzal kötjük össze Norvégiát, hogy ez egy hajózásra, tehát a tengerrel kapcsolatos elfoglaltságok miatt fontos ország. Az egyik legfontosabb eredettörténet az mégis a szárazföld és egy hegység, a Dovre-hegységhez kötődik. Mert hogy ez visszatérve csatolva ahhoz az alapkérdéshez, hogy ugye miért fontos itt az ismétlés, vagy miért olyan lényeges az életünkben az, hogy ugye bizonyos dolgokat megismételjünk. Itt a Dovre tűnik egy ilyen abszolút központi szervező elemnek. Van egy olyan eredettörténet, ami szerint a norvégok igazából a Dovrében lakó óriásoktól származnak. Az óriások az egy kicsit komplikált faj, mert még az istenek ugye egyértelműen fontosak, hiszen áldoznak nekik az emberek életében, hiszen áldoznak nekik, és ugye termékenységet, védelmet nyújtanak. Ahhoz képest az óriások gyakran ostobának, erőszakosnak, veszélyesnek tűnnek, de közben látjuk, hogy gazdagok is, okosak is, és tulajdonképpen nagyon fontos antagonistái a történetekben az isteneknek. És az is érdekes, hogy nem az istenektől vezeti magát ez a nemzet, tehát a norvégok általában nem a királyi család, mert azok királyok családok természetesen a Ódintól és a Frejtől, tehát az istenektől származtatják magukat. A nép eredete még egy latin nyelvű történelemkönyvben, a legkorábbi norvég latin nyelvű történelemkönyv tanúsága szerint ezektől a dovrebeli óriásoktól származik. És a neve is az országnak, a Norge, az egy óriásnak a sítalpon való mozgásához kötődik. Kicsit hosszú a történet, nem mondhatnám vele neked, de hogy borzasztó érdekes, hogy ez egy ellenpropaganda, vagy egy ellenmítosz ahhoz képest, hogy amúgy ebben a korban, tehát itt a középkornak, tehát 1200-as, 1300-as években járunk, akkor azért az alapvető divat, vagy felfogás, hogy kötelező történészi hozzáállás szerint mindent a földközi tenger környékéről kellett ereteztetni. Ehhez képest ez a történet ez tulajdonképpen egészen fentről, északról, tehát az alap a számi területekről indítja a történetet. Hogy ez pont az ellentétes mozgás, tehát az északról délre történő mozgás, az pont az ellenkezője annak, amit mondjuk általában meg lehet a népek történetében figyelni, mindig délről északra mozog a betelepülés is, és a Norvégiának a hivatalosan elismert magyarázat, etimológiai magyarázat, hogy mit jelent ez a norvégi, tehát az északi út, az a partmenti hajózó út tulajdonképpen, ami délről északra tart.
Ha már ugye szóba került mondjuk konkrétan Norvégia, az, hogy mi szeretjük egy kalap alá venni a skandináv eredet történeteket, annak van egy olyan jogos alapja, hogy egyébként a kezdetekben azért mégiscsak egy közös tudás, egy közös hagyomány létezett, és aztán utána ágazott szét, vagy azért ezek külön-külön fejlődtek, mi szépen összemostuk, aztán valamennyire az irodalom történet megpróbálta ezt kibogozni, és most már látható az, hogy nem feltétlenül ugyanazokat a lényeket, mitológiai alakokat találjuk meg mondjuk a svéd kultúrában, mint mondjuk a norvégban.
Attól függ, hogy mely hány ezer évvel visszamenőleg tekintjük ezt a folyamatot, hogyha mondjuk a benépesülésére, tehát a skandináv félsziget betelepülésére gondolunk, ilyen kőkorszaki visszamenve, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy két irányból zajlott, tehát a norvégiai és a svédországi az két külön dolog. De valójában ez azért ez alapvetően egy közös kultúrkör, tehát gyakorlatilag már a Merovin korban is egy közösséget alkottak, csak ugye erről az időszakról már még nincsenek igazán feljegyzéseink. Az első ilyen nagyon fontos és sokat idézett forrás, az se teljesen hiteles, ugye a Tacitus Germania, ami az első századból származik, de a Merovin korból nem nagyon tudunk róluk mit mondani, abból az időből ugye inkább a délebbi germán törzsekről maradt fönt anyag, és akkor látjuk, hogy a viking korban meg elég egységes kulturális közeg alakult ki, és nyilvánvalóan ezekből a szövetségekből, a vikingkori szövetségekből későbbi szövetségek is, tehát már a kereszténységre áttért országok közötti szövetségek jöttek létre majd az 1300-as évektől, ugye az Unió, Kalmári Unió, és akkor így gyakorlatilag összefonódik már ezeknek az északi népeknek a története. Ezt természetesen ki is használták, az 1800-as években volt belőle egy ilyen kicsit ilyen nacionalista, ez a pánskandináv mozgalom, de vált, tehát hogy ők egymás között tudják a különbséget, nyelvi a különbségek is vannak, de nem számottevő, tehát jogos, hogy összemossuk őket, ezt akartam csak mondani.
Az említett 1200-as évekhez köthető írásbeli nyomának a megjelenése az pontot is tett tulajdonképpen itt a mitológia formálódására? Tehát, hogy amikor már leírták a történetet, már nem ért változtatni rajta más szóval?
Ó, ez egy nagy kérdés, ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, mert főleg a szágáknál, amik ugye nem kifejezetten mitológiai történetek, hanem egyéb meseszerű történetek, illetve történetileg hiteles elbeszélések Izlandról. Ott vizsgálták ezt a jelenséget, hogy megállt-e a szájhagyomány, vagy, mert hiszen ugye ezt nem lehet gondolni, hogyha egyszer valaki lejegyezte, az a lejegyzett változat az eljutott másokhoz, hiszen se az olvasott, tehát az olvasáskészség, se az írásbeliség nem volt ilyen mértékben elterjedve. Tehát nem hiszem, hogy az biztos, hogy nem tett pontot. A maga a kereszténység terjedéset jelentett egy cezúrát, hiszen gyakorlatilag kriminalizálták az isteneket. Odint, aki ugye a legfontosabb isten volt, legalábbis az írásbeli, tehát az irodalmi források alapján, ő később a balladákban például, ez az 1500-as években keletkezett balladákban, mert Grütte Grósek, tehát a szürke szakállas ördökként jelenik meg. Ellenben például a népmesékkel, ahol megőrződött az alsó mitológiai lényvilág. Az alsó mitológiai lényvilág alatt értem pont az óriásokat, amit emlegettem már, és a törpéket is például. Tehát érdekes módon pont az a része hagyományozódott tovább, és maradt meg a szájhagyományban, sőt, vált tulajdonképpen nagyon termékeny témává, ami nem volt nevesítve az eredeti történet. Tehát a mitológiai történetben így halmagában tekintik az óriásokat, meg a törpéket, sajátos tulajdonságaik vannak, és ugye ezek megjelennek aztán a mesékben is, de az istenek eltűnnek, tehát onnantól kezdve azoknak nem maradt hely. Hát nyilván a sok istenhitnek, a sok szentben való hit lesz a folytatása, ezt azért a vallástudósok is állítják.
Domsa Zsófia, az ELTE oktatója, irodalomtörténész mesélt a skandináv eredett történetekről. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Nagyon szívesen.
A végtelenbe és tovább.
Nem csak akkor vagyunk hajlamosak színezni, túlozni, ha történelemről van szó. Az építészet például tökéletes terepe lehet annak, hogy bebizonyítsuk, nagyban gondolkozunk. Persze nem csak a megalománia szülhet óriási, látványos épületeket. Vannak kevésbé egyértelmű tervezési elvek, amelyeket követhet az építész. A következő interjúban többek között erről lesz szó. Például az is kiderül, hogy miért téves az a feltételezés a Szeres, ha tudsz című filmben, hogy építészetre nem lehet táncolni. Ha már úgyis filmidézetekkel kezdtük a mai adást.
Harmadik megálló.
Ferkai András építészettörténész a vendégem telefonon. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A hallgatóink az előzőekben már arról hallhattak, hogy akár mondjuk az ismétlések által, vagy mondjuk az eredet történeteknek a kialakulása során szeretjük megváltoztatni, akár mondjuk felnagyítani a történéseket, és egy kicsit ebbe az irányba haladunk, de nyilván máshogyan fogjuk meg ezt a dolgot, mert hogy építészet történeti szempontból is látunk egy olyan érdekes jelenséget, hogy magunkhoz viszonyítva építünk, hogyha jól fogalmazok, de ez ugye koronként, ideológiánként eltér. Mennyire jellemző az, hogyha mondjuk amennyire ez lehetséges, akár mondjuk az ókori Rómáig visszamenőleg, ténylegesen a méret az lényeges?
Építészettel kapcsolatban a méretről háromféleképpen lehet beszélni. Az egyik az valóban a nagy méretekről szól, és ez teljesen érthető, hiszen az építőművészet általában a hatalmasoknak a terepe, tehát akiknek sok pénze, nagy hatalma van, az tud komoly dolgokat építeni. És hát tulajdonképpen egészen az egyiptomi fáraókig visszamehetnénk, hiszen a piramis is egy jókora építmény, de mondjuk a római császárfórumoknál is a császárok szinte vetekedtek egymással a méretekben, a pompában, és hát ez egészen tulajdonképpen a legújabb korig húzódik, hát most csak, hogy ugrásokban haladjunk, a Versailles kastélynak a méretei lenyűgözőek, aki járt benne, ismeri nyilván a tükörtermet, mi 73 méter hosszú, és erről az jut eszembe, hogy a berlini kancelláriát Sperr talán egy kicsit a Versailles kastélytól is inspirálva építette. A benne található márványterem az pont kétszer olyan hosszú, 146 méter hosszú volt, mint a tükörgaléria Versailles-ban, nyilván nem véletlenül. Tehát, hogy ezeknek a számoknak, méreteknek szimbolikus jelentése is lehet, de valójában inkább arról szól, hogy lefőzni a korábbiakat, még nagyobbat, még hatalmasabbat építeni. De ez nem csak egyes emberekhez, uralkodókhoz fűződhet, gondoljunk bele, hogy a középkori székesegyházak építésében a városállamok vagy a városok polgársága is hasonlóképpen vetekedett. Tehát ki tud nagyobbat, hosszabbat, magasabbat, hatalmasabb teret lefedni, és hát voltak olyan példák, ahol már a technika nem bírta az óriási felszávot, és beomlottak ezek a templomhajók. Vagy ott van Szienának a katedrális, ami félben maradt, mert ők Firenzét akarták lefőzni, csak aztán nem volt pénzük meg idejük rá.
Nem feltételeztem volna, hogy úgy vágnak bele egy ilyen monumentális épületnek az elkészítésébe, hogy közben nem biztosak abban, hogy ez működik. Tehát esetleg most is vannak körülöttünk olyan szép nagy épületek, amelyeket meg kellett statikusoknak vizsgálniuk, hogy egyébként véletlen tartja őket még egyben.
Hát igen, csak azt gondolom, hogy régen ez inkább a próbaszerencse alapon ment, tehát nagyon sok épületbe omlott, amire rájöttek, hogy hogyan lehet. Hát például a római Pantheonnak a kupola méretét, átmérője 43 méternél kicsit nagyobb volt, azt nagyon-nagyon sokáig nem bírták túlszárnyalni. Tehát a firenzei dóm volt az első 13. 14. században, vagy talán egy kicsit később, bocsánat, Brunelleschi kupolájára gondolok, ami 45 méterével az egy csoda volt, hogy egyébként a Pantheontól eltérő szerkezeti rendszerrel, egy bordás, nagyon-nagyon komplikált rendszerrel ezt túl tudta lépni, de a Szent Péter bazilikának is kicsit alatta marad a kupola mérete. Tehát, hogy igazából azért ez a technikai fejlődés régebben sokkal lassabban haladt, és a 19. századtól kezdődik az ipari forradalomtól az a földgyorsulás, ahogyan például a világkiállításokon, tehát a Kristálypalota az első világkiállításon Londonban, vagy a gépcsarnok 1889-es párizsi világkiállításon, tehát annak a 115 méteres támasz nélküli szabad fesztával az egy irdatlan nagy eredmény volt a korábbiakhoz képest, és hát ezt csak vasszerkezettel lehetett elérni. Jött a vasbeton, ezek kombinációja, és aztán ezt tette lehetővé a toronyházak építését, felülkarcolókat, ugye itt jelenleg a verseny élén a dubai Burj Khalifa torony áll maga 828 méterével.
Akkor az ipari forradalomig tulajdonképpen a méret volt az, ami mindent vitt, hiszen maga az épület elkészítése az ugyanazt a technológiát igényelte, tehát hogyha arra akartak rámenni, hogy a látvány az meglegyen, vagy mondjuk az említett városállamok akartak egymással vetekedni, akkor az egyetlen lehetőségük az volt, hogy a méreten változtatnak, hiszen másfajta látványosság beli eltérést nem nagyon tudtak volna eszközölni.
Hát igen, csak a kő meg a tégla anyag szilárdsága meg technológiája az egy bizonyos határig teszi lehetővé a méretek növelését. Tehát annak azért van határa. Az első felülkarcolókat is Chicagóban próbálták téglával építeni, de aztán rájöttek, hogy mondjuk egy olyan 25 emeletnél magasabb háznál már olyan vastag lesz a földszinti téglafal, hogy egyszerűen helységre alig marad hely.
Tehát akkor tulajdonképpen először ugye horizontálisan, vertikálisan növekedtek ezek az épületek, de hogyha mondjuk időben haladunk előre, a nagy méretnek is különböző változatai vannak, hiszen az, hogy valaki egy olyan akár lakóépületet hozasson létre, amivel tudja bizonyítani már említetten a saját gazdagságát és befolyását, az egyfajta nagyság, vagy akár mondjuk a Versailles kastélynak a nagysága, de az a fajta építkezési mód, ami az ókorban, vagy akár mondjuk a náci Németországban megjelent, magyarán, hogy olyan óriásiak legyenek az épületek, hogy kis hangyának tűnjön mellette az ember, az valamiféle anomáliát felvet, mert hogy akkor most az a célom, hogy én érezzem magam hatalmasnak, vagy épp, hogy minél kisebbnek érzem magam az óriási épületek mellett.
Szerintem a szándék az különböző lehetett, mondjuk a lenyűgözés meg a hatalom kifejezése az nyilván arról szólt, hogy mi érezzük magunkat hangyának, de hát azért a templomok esetében nyilván nem elsősorban erről volt szó. Most az jutott eszembe, hogy a San Pietrót, a római Szent Péter bazilikát, az például a 18. században egy francia építész, a Bullé nevű, nem sokat építő, de rengeteg tervet, ilyen ideális terveket és monumentális terveket készítő francia építész, azzal kritizálta, hogy a Szent Péter bazilika homlokzatának a tervezője, a Maderno, az gyakorlatilag az ismert elemeket, tehát az ablakokat, ajtókat, erkélyeket, oszlopokat nagyította föl olyan monumentális méret léptékűre, hogy annak a templomnak, ugye a mögötte lévő templomot is egy kicsikét még eltakarja maga kulisszaszerűségével, de hát ott kifejezetten arról volt szó, hogy ezt a világhatalmat megpróbálják kifejezni. És a Bulli azt mondta, és ez igaz is, hogyha belegondolunk, hogy ezek az ismert elemek, mint egy erkély, hát gondoljunk bele, hogy a pápa, amikor integrált a híveknek, a Szent Péter téren összegyűlt híveknek, akkor hány lépcsőn kell fölmenjen, hogy kilásson az erkély korlátja fölött. Tehát az erkély az nem egy normális méretű, hanem körülbelül 3-4-szeresére fölnagyított erkély, ahogy az ablakok meg az ajtók is. És ezért azt mondta Bulli, hogy ez az épület, ez nem monumentális, hanem nagy. Mert hogy az emberek messziről az ismert ablak és ajtó mérethez viszonyítják azt, amit látnak, és nem tudják elképzelni se, hogy ez mennyivel nagyobb. Tehát az építészeti forma eszközei azok büntetlenül nem nagyíthatók föl.
Már az interjú előtt ugye beszélgettünk, és említette, hogy ugye ennek van egy olyan fajta esztétikai része is, már mint hogyha az épületek nagyságáról beszélünk, ami az arányosságról szól. Igen. Ebben az esetben ugye nyilván egy gyakorlati dologról van szó, de hát hogyha esztétikumról van szó, akkor nem csak kifejezetten arról.
Igen, hát gyakorlatilag a méretek önmagukban még nem mondanak semmit, tehát a szélesség, hosszúság, a három dimenzió az építészetben nagyon fontos, az építészeti teret veszi körül ugye a tömeg, és hát az ókor óta, ugye a Pitagorász óta, akinek nagyon komoly harmónia tanát, a reneszánsz vette újra elő, és a reneszánszban volt egy olyan fajta igény, hogy nem elsősorban nagy, hanem tökéletes épületeket akart, és ehhez a méretek arányossága, a harmonikus arányok is hozzátartoztak, és ezt részben a pitagoraszi zenei hangsor, tehát a Pitagorász annak idején azt fedezte fel, hogy a húrhosszak és az ebből adódó hangmagasságok akkor harmonikusok, hogyha fele, ötöde, negyede a húrhossznak, és ebből jött létre az oktáv, a kvint és a kvart, de ezek tulajdonképpen a vizuálisan látható méretekre is igazak. Tehát Alberti meg Palladio például úgy tervezett villákat, hogy a helységeknek az alaprajzi méretei az lehetőleg aranymetszés szerint, vagy ilyen pitagoraszi arányokat mutassanak. Egy homlokzatnak minden részletét, ugye Albertinek vannak olyan gyönyörű homlokzatai, ahol ilyen körökkel, háromszögekkel, négyzetekkel lehet bizonyítani, hogy csupa aranymetszés arányok szerint rendeződtek el. Tehát rettenetesen ezeket a laikus nem látja, de valahol azt érzi, hogy tökéletes és harmonikus, és itt rejlett a kulcsa ennek a hatásnak. Ez a gondolat egyébként nem a történeti építészethez kötődik, erre nagyon jó példa Le Corbusier, a 20. század egyik legismertebb modern építésze, aki ugyanezt a harmonikus arányrendszert, ez az emberi arányokkal kötötte össze, tehát az a modulornak nevezett arányrendszer, amit ő 45 után a saját épületein, de már korábban is használt, az emberi méretek, a új percek, a láb hosszak, egyebek, tehát próbált egy ilyen felnyújtott kezű ember alak méreteiből levezetni egy méterrendszertől eltérő méterrudat, és ezt ő maga használta, és persze mindenki másnak is ajánlotta, hogy a reneszánszhoz hasonló tökéletességet azt elérje a modern épületeivel.
Ugye nyilván ez a panelban kivitelezhetetlen.
Nem mondanám ezt, mert a marseilli nagy lakóházok Corbusier ugyan nem paneles rendszerű, de sok előre járult elem van benne, és annak az arányait is meg tudta ilyen módon tervezni. Tehát elvileg a panel méreteket is meg lehetett volna úgy választani, hogy közelítsen ehhez az ideálhoz, csak azt kell mondjam, hogy a modern építészek többségében, meg különösen a 45 utáni tömeges építésben ilyenekkel nem vacakoltak.
Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve mondjuk az, hogy legyen, hát ha nem is az arányos a jó szó, de viszonylag kényelmes egy, kettő vagy akár négy ember számára egy lakás, akkor valami megközelítő négyzetméter arányt mondtak, és akkor azt mondták, hogy egy háromfős család, akár mondjuk egy 60-70 négyzetméteres panelban évekig kényelmesen el tud lakni. Most csak mondtam egy méretet.
Igen, itt egy kicsit vissza kell az időbe menni, mert gyakorlatilag a minimális, és akkor most a nagy méretek után a minimális méretekről is érdemes beszélni, mert hogy ez a 19. század végén, 20. század elején merült fel először, amikor az orvosok, a szociálreformerek és sokan felvetették azt, hogy hát tömegesen jót kellene építeni, tehát nem csak azokat a telkeket kiuzsorázó bérkaszárnyákat, amik az európai nagyvárosokban elterjedtek akkoriban, és hát mérték, hogy a járványok elterjedése meg. Tehát a zsúfoltsággal és a sűrű beépítéssel összefüggtek ezek a nagyvárosokra jellemző betegségek, és akkor merült föl az igény, hogy meg kéne tudományosan határozni, hogy minimum hány négyzetméterre, légköbméterre van szüksége egy embernek, ahhoz, hogy viszonylag egészséges életet lehessen biztosítani a lakóházban. És a 20-as években próbálkoztak először a modern építészek ezzel, a SZIAM nevű nemzetközi szervezet, modern építészek nemzetközi kongresszusai, éppen a 29-es frankfurti kongresszuson foglalkoztak az existence minimum és a minimális lakás kérdésével, és összegyűjtötték világszerte azokat a létező ház alaprajzokat, amiket holland, német, akár magyar építészek is már akkoriban terveztek. Az első világháború után iszonyatos lakáshiány volt, és a tömeges építés ez nem 45 után, tehát nem a panel korszakban merült föl először, hanem az első világháború után.
Arról már ugye volt szó, hogy azért sokszor egy történelmi korszak, az ideológia meghatározza azt, hogy például mondjuk egy embernek mekkora lakást tartanak ideálisnak, és elég mondjuk a rendszerváltás előtti időszakot nézni, ahol ugye állt a praktikum, a puritanitás nevében, inkább azt mondták, hogy hát csak amire feltétlenül szükségünk van, ma pedig ugye egy olyan világban találjuk magunkat, ahol ökolábnyom és társa kapcsán szintén nem illik legalábbis a keleténél nagyobb épületeket létrehozni. Tehát, hogy más-más érvek mentén, de most éppen ugyanott tartunk talán?
Hát csak, hogy is mondjam, most nem a tudományos alapon, hát legalábbis a racionális építészek azok akkoriban inkább a biológiai igényeket nézték, tehát azt, hogy mennyi friss levegő, mennyi napfény kell, hogy bejusson egy lakásba, és azt gondolták, hogy ha ezt jó nagy ablakokkal, meg minimálisan szükséges alapterülettel, légköbméterrel biztosítják, akkor minden rendben van. Csak hadd jegyezzem meg, hogy már ott volt egy tévedés, hogy megálltak a biológiánál, és például a pszichológiai igényekkel, vagy szociológiai igényekkel egyáltalán nem foglalkoztak. Na ez 45 után következett be az 50-es években, akkor a fiatalabb generáció rájött arra, hogy akármilyen tökéletesen kiszámított modern lakásban rettenetesen rosszul tudják az emberek érezni magukat, mert pszichésen és a kis közösségek törvényei szerint nem működnek jól.
Tehát az, amikor hallunk ilyen szélsőséges kapszula lakásokról, meg egy ágyból álló lakásokról, meg 10 négyzetméteren is egy villát tudok magamnak berendezni, csak ide-oda kell csukogatnom az ajtókat, meg az ablakokat, akkor az úgy nagyon viccesen hangzik, de hosszú távon mentálisan akár mondjuk problémát okozhat.
Mondjuk az ember raktár, az múltkor jártam a Buli negyedben, és láttam olyan újonnan épült házakat, ahol nyilvánvalóan a charterjáratokra szabtak, minél több ágyat be lehessen építeni, ugye, hogy ezt az igényt ki lehessen szolgálni, ez borzalom, ez szerintem maga borzalom, de egy-két éjszakát töltenek el, és nem egy egész életet. A tiny house, ezek a kis minimál házak, vagy mini házak, ezek egyébként nagyon divatosak a világban, tehát függetlenül az ökológiai lábnyomtól, ez egy divat is volt, a japánoknál ugye ott szükséglet is, és elképesztő, hogy tudnak mondjuk egy térben mindent megoldani, ilyen kihúzható, becsukható, lehajtható szerkezetek révén. Ez is inkább a nyaraló, vagy az ideiglenes lakás kategória, én azt gondolom, hogy azért, ahol az ember több évtizedet eltölt, ennél egy kicsit többre van szükség.
Nagyon szépen köszönöm, Ferkai András építészettörténésszel beszélgettem.
Köszönöm én is.
42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a Rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.